Áldás békességet, testvérek, szeretettel köszöntöm Varga Róbert, lelki pásztor testvéremet, gyülekezetünk nyugalmazott lelki pásztorát. Isten tiszteletre gyűltünk egybe, de ez egy olyan alkalom, amin hálát adunk, amin áldjuk az Istenünket egy élet szolgálatáért, és ünnepélyes keretek között búcsúzunk lelki pásztor testvéremtől. Így külön hadd köszöntsem őt nagy szeretettel és kedves családját. Egyúttal a gyülekezethez egy igét szeretnék felolvasni, a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 7. versét. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Úgy gondolom, hogy van mit követni, és szeretettel kérlek, hogy tartsd meg az Isten tiszteletet, és hadd köszöntsek, így még míg állunk, minden egybegyűltet, először is gyülekezetünk tagjait, Kiszelné Mohos Katalin polgármesterasszonyt, aki megtisztelte rendezvényünket jelenlétével, és a pasaréti gyülekezet tagjait, valamint minden testvért, aki most itt van, hálát adni. Az Úr áldja meg Isten tiszteletünket.
A mindenható Isten áldása legyen mindazokon, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Amen. Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 397. dicséretünket, első verszakát énekeljük el, Ó Sion, ébredj! A második, harmadik és negyedik verszakot énekeljük el. Második verszak így kezdődik. Lásd millióknak lelke megkötözve.
Közelgetem, most minden mi hozott világét, s meghalt alant, hogy élhess.
Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy a Zsoltárokon keresztül elérkezik hozzánk az üzenet.
A 107. Zsoltár 23-tól 33. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsímultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úr szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják ők a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében.
Köszönjük szépen, álljunk fel és imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy van két kezünk, amit összetehetünk, és a szívünket is felemelhetjük te hozzád, és hálát adhatunk neked szeretetedért, irgalmadért, de legfőképpen azért, hogy a te egyszülött fiadat alatt értünk, helyettünk és miattunk, hogy el ne vesszünk, hanem megtaláljuk az élet forrását, értelmét, és biztos jövő legyen idelen, és majd oda át is. Áldunk mindazért a jóért, amit adtál, és miközben mi hajózunk az életünk tengerén, a közben te felügyeled azt, és ha hozzád kiáltunk, kimentesz, megáldasz, megvégasztalsz, és békességgel ajándékozol meg, hogy bírjuk tovább is. Köszönjük a te irgalmadat, szeretetedet, és bűnbocsátó kegyelmedet. Köszönjük, hogy nem emlékezel meg mindarról, amit elrontottunk, arról, amikor nem voltunk kedvesek, nem volt bennünk szeretet. Köszönjük, hogy nem erre emlékezel, hanem a te fiadra nézel, és ezért bocsájtasz meg nekünk, mindnyájunknak, kivétel nélkül. Így áld meg mindazt, ami most elhangzik, hogy legyen az életté a számunkra, az életünk hátralévő részében. Amen. Isten igéjét, amelyen keresztül az ő üzenete érkezik el hozzánk, a zsidókhoz írt levélből olvasom, a 10. fejezetből, a 11. verstől eképpen. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sosem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután már mint Jézus, egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellensége zsámolyul, vettessenek láb alá. Mert egyetlen egy áldozattal örökre, tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a manapok múltán, így szól az Isten, törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom, és bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Foglaljunk helyet. Ha valaki még jönne, segítsünk abban, hogy elől van még üres hely, tessenek előre jönni bátran, nyugodtan, most még nem zavarnak senkit és semmit. Itt elől is van hely. Kedves testvérek, időnként jó dolog olvasni a magyar értelmező szótárat, mert sok érdekes dolgot talál benne az ember. Nem kell végigolvasni, de időnként egy-egy szónak a jelentését megnézhetjük. Én utána néztem, hogy mit ír az áldozat szóról, és ezt olvassuk. Szertartásos cselekmény valakinek a kiengesztelésére. Lemond valaki valakinek a javára, előnyről, pénzről, időről, fizikai erőről. Áldozat, átlagon felüli megterelés vállalása egy cél vagy személy érdekében. Azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy nincsen emberi élet áldozathozatala nélkül. Amikor valaki például a gyermeket vállal, akkor áldozatot vállal 9 hónapon át, sok mindent tehet, és sok mindent nem tehet, sok mindent ehet, és sok mindent nem ehet, és még nem sejti, hogy azután jön a java, amikor megszületett a gyerek, vagy a gyerekek. Nem 9 hónapon át, hanem egész életen át. Így van ez, de ez teljesen normális, és magától értetődő. Sokan miért gondolják azt, hogy a keresztény élet az nem jár áldozathozatallal? Dehogy nem. Sok mindent tehet az ember, és sok mindent nem tehet. Csak hogy ez a szabadságban gyökerezik. És nem kényszer alatt cselekszik ilyenkor az ember, hanem szabad vagyok arra, hogy valamit megtegyek, és valamit ne tegyek meg. Szabad vagyok arra, hogy elmehetek valahova, és szabad vagyok arra, hogy nem akarok oda elmenni. Szabad vagyok arra, hogy megveszek valamit, és szabad vagyok arra, hogy nem veszem meg. Hanem valakinek a javára arról lemondok, és inkább tovább adom. Megtehetem, hogy elutazok valahova, és megtehetem azt is, hogy nem utazok el. Mert szabad vagyok arra, hogy megtegyem, és arra is, hogy ne tegyem meg. Az istenfélő életben nincs olyan, hogy valamit kötelezően meg kell tenni. Mert Isten nem az öreg, bottal járó, ősz öregember, aki lesújt. Ugye Isten nem ver bottal, sokan mondják, ó, dehogy nem, hányszor tapasztaltam, pedig nem így van. Az Isten nem bosszúálló, nem irgalmatlan és nem szeretetlen. Az Isten irgalmas, szerető és sokkal több kegyelmet gyakorol velünk kapcsolatban is, mint hogy mi azt gondolnánk vagy látnánk. Amikor egy indiai konferencián a hindu hallgatóság előtt beszélt valaki a keresztény szabadságról, a végén az egyik hallgató oda ment hozzá, és a következőket mondta. Végig hallgattam, hogy ön mit kapott keresztény életében Istentől, és milyen áldozatokat kellett hoznia, hogy megmaradhasson az Isten iránti engedelmességben. Arra a következtetésre jutottam, folytatta az illető, hogy mindenképpen pozitív az ön mérlege, mert én nagyon sok mindent veszteségként éltem át, mert nem voltam és nem vagyok Istenbe hívő ember. Rájöttem, hogy milyen óriási kiadással jár, és veszteséggel jár, ha valaki nem hisz Istenben. Azt is megértettem, hogy ha keresztény lennék, tényleg fel kellene hagyni bizonyos dolgokkal, de egyrészt ezt szabadon tehetném meg, minden kényszer nélkül, másrészt megértettem, azt folytatta, hogyha nem vagyok keresztény, akkor is egy csomó áldozatot kell hoznom, és ráadásul lassan, de biztosan minden nyereség és anyagi biztonságom ellenére a végén mégiscsak vesztesként fogom befejezni az életemet. Nyilván ezt nem gondolja mindenki így, és akinek fut a szekér, az végképp nem gondol arra, hogy ez nem biztos, hogy mindig így van. Valaki más azt mondta, hogy az életünk olyan, mint egy hajózás. Megszületünk, kifutunk a kikötőből, sok jó tanácsot kapunk, a magunk lábára állunk, és közben lassan, de biztosan kiderül, hogy mindent tudunk, csak hajózni nem. Kiderül az élet tengerén, mert jönnek a viharok, ahogy jöttek a tanítványoknak is, ott azon az éjszakán, mikor a tapasztalt régi hajósoknak dobálta a vihar a hajójukat, a bárkájukat, inkább az volt, és akkor a vizen éjfél tálban közedik feléjük Jézus. Csalódniuk kellett saját szaktudásukban, élettapasztalatukban, fizikai és lelki erejükben, mert mindez egy ponton véges volt. Ezért olvassuk azt, hogy a félelemtől ezek a felnőtt erős férfiak kiáltoztak. Amikor lassan felnövünk, azt hiszik, hogy tudunk hajózni. De kiderül nem egyszer a viharok során, hogy ez nem egészen így van. Kikerülünk az egyikből, és belekerülünk a másikba. És az ember néha felsóhajt, és azt mondja, hogy vége lesz ennek egyáltalán valamikor. Most úgy megy minden, és egyszer csak lecsap valami, és megint csak szinte ugyanott vagyunk, mint az elején. Érdekes módon valaki azt mondja, hogy akkor a keresztény hit az biztonságot jelent, teljes biztonságot, vagy kockázatot jelent, mint ahogy az Isten nélküli emberek sokszor kőkeményen kockáztatnak azért, hogy elérjenek valamit. Furcsa módon a válasz az, hogy mind a kettőt jelenti. Jelent biztonságot, és jelent kockáztatást. A Szentírásban sokszor azt hiszik, hogy minden kronológiai sorrendben jön egymás után, pedig nem így van. Nagyon sokszor párhuzamos módon történnek a dolgok, az események, és egyszerre igaz lehet két dolog is. A biztonság is, meg a kockáztatás is. Tulajdonképpen a legnagyobb kockáztatás az, amikor az ember mindent egy lapra tesz fel, nem? Mindent rábízok Istenre. Ennél nagyobb kockáztatás nincs a világon. Amikor elhiszem azt, hogy ő tényleg szeret, hogy törődik velem, hogy egyáltalán létezik, érdekli, hogy mi van velem, tud segíteni, és velem soha semmi nem történik véletlenül. Kockázatos hinni, mert nem látjuk, hogy mi lesz és mi történik. Ugyanakkor az egyetlen értelmes dolog is, mert hiszen olyan valakiben bízunk, aki mindenható Isten, akit nem érintenek a fizikai törvények, sőt, ő az időn kívül van. Minket köt az idő, most is 10-kor harangoztak, nekem föl kellett jönni ide a szószékre, hány évtized óta így van. Egyszer gondolkoztam is rajta, hogy hát azért fárasztó dolog ez, nem? Elkészülni, följönni, végigállni. Akik itt vannak, végighallgatják, azt vagy ilyen volt, vagy olyan volt. Tehát vannak az embernek kötelességei, amit el kell látni, amit végig kell csinálni, ami alól nem lehet kibújni. Az életünk időnként olyan, mint a hajókon az élet, nagy magasságok és nagy mélységek, mert az élet tengere nem mindig sima, és csak kicsit fodrozódó. Meg kell értenünk azt, amit Jézus világosan mondott. Atyám, nem azt kérem, hogy az enyéimet vedd ki a világból, hanem azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ezt ő teszi is. Ebben a világban, amiben élünk, sok emberi döntés születik, jó és rossz egyaránt, de az istenfélő emberek szívében mindig ott lehet a reménység, hogy nem céltalan, nem kilátástalan és nem gazdátlan. Ennek a világnak van gazdája. Az, hogy ez nem mindig látszik. Meg sokan azt mondják, hogy ahol a gazdá, nincs itthon, nincs sehol. Gagarin is azt mondta, hogy fönt voltam az űrben, ha egyáltalán fönt volt, de Istennel nem találkoztam. Hát itt a kertben van, parókia kertben van egy gyönyörű almafa. Két évenként terem, tavaly több száz kiló volt rajta, az idén nem sok lesz, ez mindig így volt, de erről csak almát lehet szedni, körtét nem. Ha valaki körtét keres az almafán, az nem fogja megtalálni. Ha valaki azt hiszi, hogy egy kicsit följebb, mint a világűr, az Isten ott van és megtalálható, teljes tévedésben van. Mert az Isten nem test, hanem az Isten lélek. Manapság is az van, mikor Pál fogolyként vitetett Rómába, és neki Isten kijelentette, hogy ne induljunk el a hajóval, mert viharba kerülünk, és hajótörést fogunk szenvedni. Senki nem hallgatott rá. A keresztények jó része régóta ugyanazt mondja, hogy ez a világ határozott és világos módon tart egy bizonyos irányba. És ami most történik, ez világosan mutatja, hogy az Isten nélkül nem is lehet másképpen. Mi kivettük az irányítást az Isten kezéből, és azt mondtuk, hogy majd mi magunk, pontosan úgy, mint az egyik lányom, aki fogta az ébresztő ólát, meg a kalapácsot, és megcinálta, mert akkor csak 3,5 éves volt. És attól kezdve már nem mutatott semmit, csak a szilánkok voltak ott a földön, ezen meg elsírta magát, hogy tönkre ment az óra. Hát ez így szokott lenni, hogyha valamit megcsinálunk, annak a következménye az, hogy bizony sok minden tönkre mehet. Nem nagyon hallgatnak a józan szóra, és a hitből fakadó intésre, hajóznak az emberek tovább a saját akaratuk, meggyőződésük és tudásuk szerint. Pedig János azt írja a levelében, hogy Jézus parancsolatai nem nehezek. Kereszténynek lenni nem nehéz dolog. Csak azt hiszik sokan, hogyha átadnák az életüket Istennek, akkor ez egy nehéz ügy lenne, és mindig mindenről le kell mondani. Szó sincs erről. Újra mondom, elmehetsz, ahova gondolod. Megélheted azt, amit gondolsz. Megnézheted azt, amit gondolsz. Az, hogy minek mi a következménye, az egy másik kérdés. Egész héten megállás nélkül szólt otthon a telefonom. Síró férfiak, asszonyok, nők, tizenévesek, hogy ezt csináltam, és ez lett a következménye, most hogyan tovább? És milyen jó az, hogy el lehet ilyenkor mondani, hogy van segítség. Mert az Isten nem bosszúálló Isten. Nem olyan, mint ami most a háborúban történik, hogy ő megölt ennyit, én megölök dupla annyit, vagy háromszor annyit. Mert a világ az ilyen az Isten nélkül. A Jézusba vetett reménység, békesség és erősség, ez a legnehezebb időszakban is számunkra is békességé, reménységé és erősségé válik. Ha valaki gyászol, nem régen volt több temetés is, vagy valaki elvesztett valakit egészen hirtelen és váratlanul. Azt mondja a Szentírás, ha vádol is minket a mi szívünk, az Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Róla is, akit elvesztettünk, meg arról is, aki veszített. Az Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Nála van a bocsánat. De át lehet élni ezt, hogy reménység, békesség és erősség a számunkra. Átélték a Jézus követők. De honnan van az erő mindehez? Megint a hajózás segít. Egy nagyon jó magyar filmben lehet azt látni, hogy egy pogány madonna szobrot elrabolnak, és ennek megvannak a következménye, és nem találják sehol. Kírják a vitorlás versenyt a Balatonon, és az egyik hajó váratlanul bukdácsol, eldől a szélben, és nem értik. Kiszedik a versenyből, és a tulajdonos nagyon fel van háborodva, hogy mit adtak el neki. És valaki rájön, hogy valami nem stimmel ezzel. Nézzük meg. Kopogtatja, vizsgálgatja, és egyszer csak más hangot ad a lemez egy ponton. Kibontják, és ott van bent a szobor. Hát azért bukdácsolt a vizen, mert kivették a stabilizációhoz szükséges tőkesúlyt onnan, és helyébe az elrabolt szobrot tettek, ami egy könnyű, vékony, lemezszerű bronz ezüstanyagból volt. De az nem adott tartást, és nem adott kellő súlyt ahhoz, hogy rendesen lehessen hajózni. Jó kérdésem az, hogy nekünk, akik itt vagyunk, micsoda és kicsoda az életünk tőkesúlya. Ki tart téged karban? Kihez fordulsz? Ki határozza meg a dolgokat? Ki az erőnek, és újra mondom, a kiegyensúlyozottságnak a forrása, és az a pont, akire számíthatsz. Fontos az ész, a tudás, a pénz, a társ, a gyerekek, a lakás, a kocsi, a munka, a siker, a karrier, és mennyi minden van még, ami fontos. De amikor az életed egy ponton már nem lesz olyan takaros, és nem lesz annyi a pénzből, és nem lesznek olyan lehetőségek. Elég az, hogyha csak egy baleset ér, vagy bármi. Most nem erről van szó, hogy mindenképpen jön valami. Szó sincs erről. De amikor nem olyan takaros az egész, akkor mi lesz? Mert ha nem az Isten a tőkesúly, akkor nekünk nincsen ilyen súly. Ez egészen biztos. Az életünket sokféle vihar dobálja, és aki hit nélkül létet választja, az átéli. A viharok nem kímélnek senkit és semmit. Mi lesz, ha nem megy minden terv szerint? És egyszer van egy pont, amikor leállnak a dolgok. Az ellenszére azt mondják, hogy sok bajt okoznak a hajósoknak, vitorlásoknak különösen, de még a motorral hajtott hajóknak is, pedig aki igazán tud hajózni, az befogja az ellenszelet. És azzal még jobban tud előre haladni. És Isten ilyen az életünkre nézve, hogy még az ellenszelet is befogja az életünk vitorlájába, hogy tudjunk szerinte való módon előre haladni. Józsefet, aki ott sétált a testvérek előtt, Néha ilyenek a gyerekek, a cifra ruhában, és meggyűlölik, és eladják rabszolgának. Bedobják egy kútba, hogy majd kiveszik, de már megelőzték őket, midianiták, kivették, és elvitték, és eladták Potifár házába, és a végén, amikor újra találkoznak a testvérek, nem is ismerik fel Józsefet, mert úgy nézett ki, mint egy egyiptomi, fáraó helyettese lett, akkor azt mondja József, ti gonosz gondoltatok ellenem. De az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ilyen az Isten. Sok gonoszság van ebben a világban. De azoknak az életében, akiknek a tőkesúly az Isten igéje, az Isten megfordítja a dolgokat. Befogja az ellenszelet, és segít tovább hajózni. Vannak sodródó emberek, még a templomba járók között is, és vannak, akiknek a tartásuk alapja az a hit, a tőkesúly, amit Istentől kapnak. Azt tartja irányban, egyenesben, míg a dől is a hajó, azt tartja cél felé a hajótestet. Sokszor lehet látni vitorlás versenyi, átmennek a hajózók a másik oldalra, mert dől a vitorlás, plusz ott van lent a mélyben a tőkesúly, és egy idő után visszabillen és megy tovább. Honnan van ez az erő egy ember életében? Mit mond itt a Szentírás? Azt mondja, hogy Jézus Krisztus megoldása. Megoldása az, hogy ő odaadta önmagát. A megoldás az ő áldozat hozatala volt. Azt írja itt a zsidókhoz írt levél szerzője, nem tudjuk, hogy ki volt az. Egyszeri és tökéletes áldozatával Jézus a Golgotai kereszten a benne hívőket erőssé, reménységben örvendezőkké, és a nyomorúságban és békességben élőkké teszi. Lehet, hogy nincs nyugalma az Istenfélő embernek, de van békesség, ez a kettő nem ugyanaz. Sokszor nincs nyugalmunk, nem is hagynak békén. És mégis van békesség, mert az alap Krisztus. Azzal, amit Jézus nagypénteken a Golgotán, kiengesztelte az Isten. Mert mi a bűneset óta az Isten haragja alatt vagyunk. Ezért olyan a világ, amilyen. De aki visszatér az Isten szeretetébe hitáltal, annak változik az élete, és az megérti, hogy Jézus kifizette az adósságunkat. Mi adósok vagyunk, fizetni nem tudunk, és Jézus kifizette az adósságunkat. Jézus meghalt értünk a kereszten, és ezért az utolsó ítéletkor nem a kározatra megy, aki ezt hiszi, hanem az Isten fiának csodálatos országába. A Biblia gondolata és lelkisége az, hogy a megváltás és az áldozat az mindig együtt jár. Sokan azt gondolják, hogy hát én megfizetem az Istent. Befizetek adományt, dobok a persejbe, kvittek vagyunk, neki meg az a dolga, hogy meghallgassa azt, amit én kérek, és megadja, amit mondok. Csak hogy az Isten nem megvesztegethető. Ezen a világon ő az egyetlen. Az emberek ingadoznak, emberek között sem mindenki az, természetesen. De az Isten aztán végképpen nem az. Meg hát soha nem lehet tudni, hogy ha nem engesztelem ki áldozattal az Istent, akkor hogyan fog majd cselekedni és bánni velem. A régi gondolkodás szerint az volt, hogy az Istent ki kellett véres áldozattal engesztelni. De az egyetlen egy, ahogy most olvastuk, tökéletes áldozat Krisztusé volt a kereszten. A papoknak újra és újra naponta fel kellett áldozni az állatokat, mert mindenki naponta vétkezett. És ez volt a parancs, áldozati állatot feláldozni. Jézusról azt mondja a Biblia, hogy ő az egyetlen Pontifex Maximus. Egyetlen hídverő az Isten és az ember között. Jelenések 13.8. Jézus az Isten báránya, aki megölelhetett a világ bűnért, minden ember minden vétkért. A naponkénti áldozat bemutatása soha nem képes bűnöket eltörölni. Hát ha a tökéletes megvan, akkor az ember nem keresi tovább, nem? Csak én egyszerű dolog. Hát ha megtaláltam a lakáskulcsomat, akkor nem kérdezi meg a feleségem, hogy te ott a kulcs a kezedben, megtaláltam, és mit csinálsz? Hát keresem tovább. Hát ha megtaláltam a tökéleteset, akkor nem fogom keresni tovább. Mert megtaláltam. Krisztusban meg lehet találni a tökéleteset. Jézus Krisztus az egyszeri, tökéletes áldozat. Minden áldozat bemutatás azóta totálisan felesleges. Egyértelmű, világos tanítása a Szentírásnak. Amikor őt ég és föld közé feszítették, akkor ez kiderült és világosra tette az Isten. nem kell más bűnökért való áldozat, mert az Isten báránya megáldoztatott, és elvette a világ minden bűnét, mondta a keresztelő János is. Kölcsei azt írta, minden erény önfeláldozással jár. Annyira van közöm a másikhoz, amennyire hajlandó vagyok áldozatot hozni érte. Biblia azt is mondja, hogy még a jóért az emberek képesek áldozatot hozni. Sokszor láttuk ezt, különösen a forradalmak idején. De az emberi áldozat sosem ér fel az Isten áldozatával, amit Krisztusban értünk, megmutatott. Milyen következménye van az ember életére nézve annak, hogy ezt elfogadja, magáévé teszi, Jézus halálára és áldozatára nézve, úgy, hogy az Isten a fia áldozatára néz, és aki hisz ő benne, azt Jézusért engedi be az Isten országába, és bocsátja meg a bűnöket. És meg lehet kérni, ezt lehet kérni tőle, hogy bocsássa meg minden vétkemet. Még egyszer szeretném idézni Jánosi levelet. A vádol is minket bármiért, bárki miatt a mi szívünk. Az Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Ismeri az embereket, a körülményeket, a lelki állapotunkat, a cselekedeteinket, a szavainkat. Az Isten mindent tud, és ha megvalljuk a mi bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja mi vétkeinket, és Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. És itt olvastuk, most olvastam föl, 17. vers, bűneikről és gonoszságaikról többé nem emlékezem meg. Ki tudja ezt nekünk megadni? Senki. Akárkit bántottunk meg, vagy akárkit bántottam meg én a gyülekezetben, az Isten megbocsájtotta. Mert ilyen az Isten. Vagy akárkit bántasz meg otthon a családban, a faluban, vagy bárhol. Mondd el neki. Kérj bocsánatot, és persze van úgy, hogy ahhoz is oda kell menni. Akit megbántottunk, és azt kell mondani, ne haragudj. De nem mindig tehetjük meg. Mert van, amikor már nem él az illető. És erre nincs lehetőség. A vádol is minket a mi szívünk, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. És aki ezt hiszi, elfogadja, az szabad lesz. Ez a kegyelem. A kegyelem pedig kegyelmessé tesz minket. Kész leszek a másik felén fennálló adósságait. Szeretetlenség, szemtelenség, csalás, akár házasságtörés, hányszor hallottam múlt héten is, megbocsájtani. Szabad leszek arra, mivel bocsánatból élek, hogy bocsánatot adjak, és el is felejtsem. A kegyelem kegyelmet szül, a szeretetből szeretet fakad. Ha a tőkesúly Isten szeretete, akkor egyensúlyban lesz az életed. 16. versben ezt olvassuk, mert működik a dolog. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom. Figyeljük csak, szív és az ész, a két központja az emberi létezésnek, a szív és az ész. Mi sokszor szívtelenek és eszetlenek vagyunk. Az Isten bekerül az életébe valakinek, szív és ész egyensúlyba kerül a kettő. Két központ Isten jó értelembe vett kontrollja alatt, és ez tökéletes lefedettséget jelent. A szívben és a memóriában ott van Isten szava, ami irányíthat minket. Ez akkora szabadság, akik így élnek közülünk. Vannak itt jó páran, azok ezt pontosan tudják. Ez szabadság, nincs ilyen több a világon. A Krisztusban tett leledző élet, az szabadság. Nem az istentelen indulat, a harag, a szemrányás, a féltékenység, a nyers szexualitás, a pénz, a hatalombágy, a bizonyítás és irányítási kényszer, hanem az Istentől újjá szült szív és ész. Mi következik még ebből? Ilyen gyakorlati dolgok. Felmosom a konyhát, pedig nem én vagyok a soros. Be van osztva otthon a munka. Leviszem a szemetet, pedig nem rám van kiosztva. Összesöpröm a leveleket, pedig ma nem nekem kellene. Leülök a gyerek mellé, pedig nagyon fáradt vagyok. De kapok erőt ahhoz, hogy beszélgessek vele, és lehet, hogy régóta ez lesz a legjobb beszélgetés köztem és közte. Milyen nagy szükség van erre. Mert ha te most meghallgatod őt, akkor később ő is el fogja mondani azt, ami a szívében van. Egyébként biztos, hogy nem fogja, vagy nagyon nehezen. És az egész nem áldozat, hanem a szeretet indítatása. Tőkesúly a mélyben, a szív mélyén, ami egyensúlyban tart. egy csokor virág, mikor vittél haza utoljára a feleségednek. Becsüld meg, amíg még van. És ne a temetőbe akar virágot vinni, nagy koszorúkat. Most vigyél haza. És puszíld meg, és adj hálát, hogy főz, vasalmos, rendben tartja a dolgokat, és ráadásul szeret téged lelkileg és testileg is. Egy kitakarított szoba, elmosogatott edények, elküldött üzenet, kedves telefonhívás úgy, hogy végig is hallgatod, hogy hogy van. Nem csak megkérdezed, aztán kinyomod a gombot, hogy nehogy már elmondja. A végén végig kéne hallgatni. Szív és ész. Szörnyű listánk van a mulasztásainkból, de lehet változtatni, abba hagyni, újat kezdeni, új szívvel és új gondolkodással. Ha az a kettő Isten törvény alatt van, az az ember meg fogja találni a szavak és a cseletek összhangját és egyensúlyát. És az tud és mer, ha kell, utolsó lenni a sorban, a végére állni, amikor erre van szükség. Belsőleg és aztán látható módon is Krisztus arcú emberi lesz. Erre olyan nagy szükség van a világban. A Krisztus arcú emberek, hogy ráismerjenek, hogy hát valakihez tartozik. Valakitől kap és valakiből merít. Mit mondott az elején, ezzel szeretném befejezni. Ez az illető. Én csak veszítettem azzal, hogy nem vagyok keresztény. Te nyerőben vagy, vagy veszítésben vagy. De milyen jó, hogy át lehet onnan odalépni. És meg lehet kérni a kegyelmes, irgalmas Istent, hogy Uram, legyél te a tőke súlyom. És mostant közben azt akarom tenni, amit te mondasz nekem. Sodródsz, vagy hajózol. Van kapitány a fedélzeten? Egyáltalán. Van, aki vezet? A saját gondolat, szívindulata, az eszed, a pénzed, a lehetőség. Vagy pedig Jézus Krisztus, aki tökéletesen eleget tett minden bűnünkért. Golgotai kereszten. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük mindazt a jót, amit tettél és adtál. És könyörülünk azért, hogy tudjuk a veszteségeinket is elhordozni. Sokszor nem is értjük azt, hogy mi miért történt, vagy történik úgy, ahogy. De köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te sosem vagy házon kívül, és sosem vagy foglalt. Ami hozzád fordulunk, te mindig ott vagy a mennyben is. Hallod, amit mondunk. És kiáltatunk hozzád a nagy mélységből és szüntelen. És te vagy, aki vezeted a te népedet, egészen addig, míg be nem megyünk a dicsőségbe. Kérünk, segíts azokon, akik még nélküled terveznek, döntenek és élnek, hogy átkerüljenek az egyik oldalról az élet oldalára. És életük legyen és bűvölködjenek, és tudjanak ittben járni, és hogy meglássák, hogy ez egészen más. Töredékesség, bukdácsolás időnként, elesés ellenére is, mégis egészen más. Ez a csodálatos szabadság. Így áld meg, kérünk, az életünket, és segíts tönkretésre bennünket. Amen. Maradjunk egy rövid időre csendben, és beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a megkezdett dicséretünk 5. verszakának eléneklésével. Ő visszajön.
Szeretett testvéreim, engedjétek meg, hogy még egy pár hirdetést megosszak veletek. Először gyülekezetünk életéből. A vasárnap, az Úrnapja tovább folytatódik majd kedves ünnepi Isten tiszteletünk és szeretett vendégségünk után is. Így hirdetem, hogy 16 órakor kisifire várjuk az érintetteket, és 17 órától majd nagyifire, szintén ide a templomba a korosztályosokat. Hirdetem, hogy a babamama körben ütközés van, időpont ütközés, úgyhogy változás lesz. Kérjük tisztelettel az anyukákat, hogy nézzék, figyeljék a levelező listát, és reagáljanak is, hogy tudjanak megállapodni olyan időpontban, ami minél többeknek jó. Hirdetem még, hogy csütörtökön szokás szerint megtartjuk bibliaóránkat itt a templomban 18 óra 30 perces kezdéssel. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnaptól reménység szerint már beindulhat a konfirmációs képzésünk. Ennek emiatt kérjük az érintetteket, akik 7. osztályt kezdtek, hogy még van itt papír, amit ki lehet tölteni, és az kitöltve hozzák, legyenek szívesek terveink szerint, de majd ezt még fogjuk jövő vasárnap is hirdetni. A képzés vasárnaponként lesz tartva, és délután 3 órai kezdettel kezdődik majd, ahogy az eddig is történt. Hirdetem még, hogy örömteli meglepetésben volt részünk, mert püspök urunk ajánlatára, kérésére, és most már a hétvégén jóváhagyásával is hirdethetjük hivatalosan, hogy a beiktatásom december 3-án 15 órai kezdettel kezdődik majd. Erre is nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Hirdetem még az adakozás elkészített lehetőségét. Két adakozási lehetőség is van, egyrészt a gyülekezet fenntartására szolgáló, ami reménység szerint mindennapjaink része, hiszen ismerjük a mi Úrunk Jézus jótéteményét, hogy gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Lelki szegénység, testi gazdagság, lelki szegénység, döntsön ki, kinek mi a fontos. De az Úr Jézus döntött, hála legyen neki, hogy mellettünk döntött, és mi az ő szegénysége által gazdagodhattunk meg. Aki pedig lelkileg gazdag, az hajlamos lesz arra is, hogy a pénztárcája is megtérjen, és adakozó szívűvé és nagy lelkűvé is váljon. Ennek keretében hirdetem, hogy gyülekezetünk fenntartására most is van lehetőség persei adományokat elhelyezni, illetve a kis szobában egyházfenntartói járulékot, tagsági díjat fizetni, illetőleg hettyeni testvérgyülekezetünknek, kárpátaljai testvérgyülekezetünk részére. Ezekben a háborús, válságos időkben különösen fontos, hogy akik megtehetjük, azok vállaljunk ilyen módon is anyagi áldozatot, segítség ez másoknak. Most kérték, hogy hála legyen azoknak, legfőképp az Úrnak, aki adakozó szívvé tett, de köszönet azoknak, akik el is hoztátok engedelmesen természetbeni adományaitokat. Kérünk titeket, hogy akinek a szívében vágy van még adakozni, az legyen szíves pénzadománnyal segítse tovább testvérgyülekezetünket. És szeretnék még hirdetni a Isten tiszteletünk folytatásával kapcsolatban, most mindenki erre fog figyelni, úgyhogy ezt kiemelten hadd hirdessem még, hogy most köszöntések fognak elhangzani, melyeket majd a kórusunk kezd, Nagy vagy te Isten című kórosművel, utána pedig Gadus Béla presbiter színművész testvérünk vezetésével az egyéb köszöntések hangzanak majd el, illetve lesznek majd felvezetve. Ezt a végén majd a kórus szolgálata követi, és majd még egy rövid hirdetésre majd még itt találkozunk. Kérném szeretettel a köszöntéseket.
Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, világ teremtő, a te szózatod, mondd át te
Kedves Klári, kedves Róbert! Nehéz elhinni, hogy befejezitek a gyülekezetben végzett sok nehézséggel, de még több áldással kísért tevékenységeteket. Isten fiatalosan tartott Róbert ebben a szolgálatban, amit teljes szívvel, lélekkel és erővel végeztél. Nem voltál engedetlen az Úr küldetése iránt, úgy a pasaréti, mint az itteni gyülekezetben. Sokunk már korábbról Pasarétről ismert benneteket. Sokunk először itt találkozott veletek. Sokunkat veletek folytatott beszélgetések terelgettek Isten útjainak, Jézusnak megismerésére, vagy jobb megismerésére. Sokunk a közös munka, az építkezés, a missziói munkák során kerültek veletek szorosabb kapcsolatban. De abban mindnyájan egyetértünk, hogy éveken át élő igét hallhattunk mindenütt, ahol szolgáltál, Róbert. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Ézsaiás próféta könyve, 50. rész, 4.-5. vers. Sokszor átéltük ezt egy-egy igehirdetés hallgatása, vagy egy lelki beszélgetés imádság kapcsán. Az ember megfáradva tanácstalanul lehangoltan érkezett, és aztán megújulva, reménnyel a szívében, új erőre kapva ment tovább. Kedves Róbert, szolgálatod során mindig visszatükröződött, hogy ki a te urad. Szavaidból az Istennel, Jézussal való szoros kapcsolatot hallatszott ki. A bűn, a bűnbánat, a bűnbocsánat, Jézus kereszt halála általi megváltás, Isten mindenben megnyilvánuló szeretete, irgalma és kegyelme, és az erről való tanúbizonyság árad szavaidból. Az Úr elhívott a lelkipásztori szolgálatra, és ezzel nagy felelősséget tett a válladra, hogy helyesen szóld az ígét, hogy ne csak szóban, hanem cselekedetekben, életvezetésben is őre ámutass. Az Úr elhívott és tanított. Megtanított beszélni, és megtanított hallgatni. Megtanított beszélni, mint tanítványát. Igét hirdetni, igét magyarázni, lelkeket gondozni. És megtanított hallgatni, meghallgatni sokakat, akik hozzád fordultak, hogy segíts a sok gondot, bajt, terhet letenni Isten előtt. Hány megkötözött ember szabadult meg, mert megmutattad az utat. Isten elé vitted, és együtt imádkozva tudott kiszabadulni többnyire okkult bűnök miatti megkötözöttségéből. Istené a hála és a dicsőség, aki megajándékozott téged ezzel a talentummal. Az Úr megtanított beszélni, hogy tud szólni az igéjét az elfáradtaknak. Így történt ez a szószékről, a Biblia órákon, az evangelizációs alkalmakon, csendes heteken. Sokan 1990-ben még a lelkészi pályád elején hallottak először ígét hirdetni. Isten hamar kiformálta benned a saját stílussal rendelkező, érett ige hirdetőt. Mindnyájan elmondhatjuk, hogy volt az az ige hirdetés, amely, vagy volt az a beszélgetés, ahol, vagy volt az az alkalom, amikor kiki tud veled, veletek kapcsolatban egy történetet, amikor talán nem is tudtátok, hogy olyan szó hangzott, vagy mondat hangzott el, vagy csak egy kedves mosoly, amely éppen elfáradt, megfáradt testvérnek nagyon sokat adott, felüdítette, megnyugtatta. Kedves Róbert, az ifjúság közt végzett munkád generációk számára fektette le a keresztjén élet alapjait. Segített túljutni a bizonytalanságokon, holtpontokon, eligazodni a nyitott kérdésekben. Szereted és szeretted az egyenességet, az igazságot és a nyíltságot. A személyes beszélgetésekben is a dolgok közepére, a lényegre voltál kíváncsi. A házaspári körök alkalmain, asszonyórákon is megmutatkozott mindkettőtök tiszta, Krisztus követő valója. Kedves Róbert, kedves Klári, köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönjük, hogy oroszlán részt vállaltatok ez szép templom felépítésében. Köszönjük az Isten tiszteleti és minden egyéb alkalmat, Köszönjük a gondoskodást a gyülekezetről minden tekintetben. Köszönjük Klárinak az asszonyórákat, és mindazt a támogatást, amellyel Róbertet segítette. De nem sorolom tovább. Köszönjük az itt eltöltött időt, szolgálatot. De a köszönet leginkább Istent illeti. Adjunk hálát Istennek, Jézusnak azért a szeretetért, hogy gyülekezetünket így szereti, istápolja, hogy gondoskodott, gondoskodik arról, hogy élő ige hangozhassék, hogy ide vezetett benneteket. Köszönjük Istennek az érettünk végzett hűséges és odaadó szolgálatotokat. Hálásak vagyunk, hogy családi életetekkel elénk éltétek egy hiteles keresztény házasságot. Soli Deo Gloria. Kedves Róbert, kedves Klári, Isten áldását kérjük a további életetekre, áldott és békés éveket, és áldott szolgálatokat is mellé, hiszen az Úr megbízása és elhívása egy életre szól. Szeretettel a Nagykovácsi Református Gyülekezet. És most pedig ajándékok átadása következik.
Kedves Klári, kedves Róbert, szeretnénk egy apróságot nektek átadni, egy emléklapot, ami két igét tartalmaz. Szeretném felolvasni mind a kettőt. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 1 Korintus 1.21. És a másik. Születésetek óta én hordozlak, világra jövedettetek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok. Őskorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, és mentelek meg. Ézsaiás 46.34. Szeretném ezt átadni, és mivel ez egy több oldalas emléklap, hozzájárult a gyülekezet is némi aláírással. Emberi méltatást nem írtunk bele. Azt hiszem, a két ige az megfelelő. Van hozzá egy nagyon szép keret is, a szeretett vendégség alkalmába beletesszük majd.
Robert, nem menjél el, szószéken. Robert, nagyon röviden, megköszönve szolgálataidat, egy kis albumot szeretnék átadni, amely áttekinti az egész életutadat, legalábbis remélem. Áldás, békesség.
Én a gyülekezet és a presbitérium nevében a csendes társnak, Klárinak szeretném megköszönni azt a munkát, amit tényleg csendesen, háttérben végzett a Róbertnek, hogy ő azt tudja végezni, amire Isten elhívta. Köszönjük!
Azért, Klári, még kérlek, hogy ne menj el. Egy személyes dolgot szeretnék mondani. Elevenen él bennem az az emlék, amikor még ott ültetek, vagyis te ültél a Jonatán körnél, és arról beszéltetek, hogy hogy ismerkedtetek meg egymással, és aztán Pasaréten igen, és utána pedig látni azt a megtapasztalt, megélt, amit ott elmondtatok, és csendben végezted itt a szolgálatodat Robert mögött, ez nagyon jó élmény volt, és köszönjük szépen még egyszer, hogy ott álltál stabilan, hűséggel Robert mögött, mert azt hiszem, hogy nagyon-nagyon látszott az ő szolgálatán is. Köszönjük. És akkor van még egy feladatom. Van egy gyönyörű, szép kis doboz. Ezt jól lezártuk alaposan. Robertről tudjuk azt, hogy szeretett szerelni, szeretett megjavítani, amit csak a kezeügyébe esett. Úgyhogy ezt úgy zártuk le, hogy ezt szét kell szedni. A gyülekezetnek az ajándéka van benne, ki mit szeretett volna, azt tette bele. Én azt gondolom, hogy aki csak tudott, az hozzájárult, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a gyülekezet, presbitérium és az egész pasaréti közösség nevében is azt, amit elvégeztél itt, miután ide kerültél, és még Pasaréten is. És ezt szeretnénk most neked átadni. Annál ez finom, mint
és kedves Robert, kedves Klária, egy verssel gondoltam, hogy beleteszem, de elfelejtettem beletenni, úgyhogy elmondom nektek inkább, jó? Dzsida Jenő, templomabrak. Kik csak az utcán járnak, kellnek, szépséget rajta nem igen lelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika. Vén templomabrak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit mohlepi, amott pókháló, sűtheti napfény, sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, agg világtalan húny szemegödre. Neki belép a tág iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára! Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, láng tünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön itt lent, belülről nézzem mindenki mindent. Szemet és szívet, és harcot, és békét. Áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látók fényességét.
szokolai, lokárnói motettáját hallhattuk most. Egy hálás feladatot kaptam még a testvérünk áldás mondása előtt. Hirdetem szeretettel az egybegyűlt ünneplő gyülekezetnek, hogy szeretett vendégségben lesz keretünk az istentisztelet után pár finom falat mellett beszélgetni, együtt lenni, emlékezni, hálát adni személyesen is. Ezért most csendesedjünk el és imádkozzunk, így Urunk, hálásak vagyunk neked, hogy te áldozataiddal táplálod a mi életünket, a mi lelkünket, és köszönjük neked, hogy áldozatos gondviselő szereteted, mely testünk szükségeiről is gondot visel. Bocsáss meg a bizalmatlanságunkat, és könyörgünk az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy hadd legyen áldott a mi étkezésünk, hadd legyenek áldottak beszélgetéseink, és hadd adjunk hálát neked, dicsőítsünk téged, testvérünk szolgálatáért. Amen.
Áldás előtt egy mondatot szeretnék még mondani, hogy eszembe jutnak azok a beszélgetések, sokszor késő éjjel, Paser éten meg itt is, ami után együtt vihettük a kérdéseket, a bajokat, a nyomorúságokat, meg az örömöket is, mert az is volt sok. Isten elé, és jó ez látni azokat az arcokat, most én már el is felejtettem a legtöbb dolgot, ez az igazság, de ilyenkor ugye előjön, és a szívemben az a hála van, hogy jó, hogy csinálhattam, és nem fejeztem be, csak innen mentem el nyugdíjba, ezt csak úgy mondom, hogy továbbra is bárkinek segítségre van szüksége, akkor nyugodtan hívjon fel. Vegyük Isten áldását. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát, a Jézus Krisztust adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Amen. Himnuszt is elénekelhetjük még egy nap. Ne menjünk el, Jézus.